A közhiedelemmel ellentétben nem a nyugati társadalmak járnak élen a női munkavállalók felsővezetői pozícióban történő alkalmazásában. Ezt mondta a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi karának dékán helyettese. Az Európai Uniós országok közül Lettország, Lengyelország és Szlovénia is a lista elején van több mint 40%-os női foglalkoztatottsági arányjal. Magyarországon pedig a felsővezetői pozíciók 39%-át töltik be a nők az Eurostat felmérése szerint. Az Európai Tanács és az Európai Parlament döntése alapján 2026-tól minden tagállamban 40%-ra kell emelni a női dolgozók arányát a legmagasabb szinteken, a legalább 250 főt foglalkoztató vállalatoknál. Lipták Katalin elmondta, a férfi-női arányt nagymértékben meghatározza, hogy milyen szektorról van szó. A témában a szakértővel beszélgettem. Itt az interjú elején hadd legyek az ördög ügyvédje. Ugye egy kvótarendszerről határozott az Európai Parlament és az Európai Tanács, és hát a kvótarendszer ellenzői természetesen felszokták vetni, hogy egy ideális világban mindig az adott pozíciókra a legmegfelelőbb embert a tehetség alapján kell kiválasztani, a rátermettség alapján, és nem nemi alapon. Úgyhogy első körben én azzal kezdeném, hogy ön a kvótarendszer ideájával mennyire ért egyet?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon remek döntés. Európai Unió esetében többször alkalmaznak az esélyegyenlőség kapcsán ilyen és ehhez hasonló kvótákat. Például gondolunk a politikán, a parlament összeállításának az esetében vannak jó példák Svédországban, amikor előre meghatározott kvótarendszer szerint bizonyos helyeket csak nők tölthetnek be. Én azt gondolom, hogy ez a pozitív diszkriminációnak egy nagyon szép példája, és az Európai Unió esetében a felsővezetők minél nagyobb arányban legyenek nők, én ezt abszolút pozitívumnak tudom ítélni.
A skandináv országokat, nevezetesen Svédországot említette, tehát ők járnak a legjobb helyzetben is ebben a tekintetben, ott van leginkább kiegyensúlyozva a férfi-női arány, akár a politikában, akár a gazdasági életben?
Ez egy érdekes kérdés, itt most a statisztikai adatokra szeretnék hivatkozni. Az Eurostatnak 2016-ban készült egy nagy felmérés a vezetőkről, annak a nemi összetételéről, és az Európai Uniós átlagban azt lehet elmondani, hogy a vezetők 33%-a volt nő 2016-ban. És ami meglepő, hogyha ezt országok szintjén vizsgáljuk, akkor a legmagasabb Lettországban volt, ez 47%, Lengyelországban 41%, Szlovéniában szintén 41%, Magyarországon 39% volt ez az érték 2016-ban, és Litvániában szintén 39%. Ami meglepő, hogy a legalacsonyabb női vezetői arány az Luxemburgban volt 18%-kal, Csehországban és Hollandiában 25-25%-kal. Tehát azt gondolom, hogy a vállalatok vezetésében betöltött szerepek esetében ez a jól berögzött sztereotípia megdőlni látszik, hogy a nyugati fejlettebb államok ebben előrébb vannak. Ezen a téren a felmérések szerint én azt gondolom, hogy nem. Ami viszont tény, hogyha például a részmunkaidőben foglalkoztatott nők arányát nézzük, akkor jellemzően a már említett skandináv államokban, Svédországban, Dániában, Hollandiában kiugróan magas a nők részmunkaidőben való részvételi aránya, és hát talán valahol ezzel is magyarázható, hogy a családi szerepek betöltése mellett nem biztos, hogy egy svéd vagy egy holland nő annyira vágyik egy magasabb karrierre, mert hát ugye valahol ez az úgynevezett kettős teher, vagy nagyon sokan hívják ezt láthatatlan munkának is, ami a nők esetében a klasszikus munkahelyen betöltött feladatok és pozíciók mellett az otthoni ház körüli háztartási, gyermekgondozási vagy idősgondozási feladatokat is jelenti. Tehát ez valóban nagyon szépen kirajzolódik különböző időgazdálkodási felmérés, hogy a nők azért nagyobb arányban vesznek részt ezekben az úgynevezett láthatatlan vagy nehezebben mérhető munkákban. Azt gondolom, hogy a klasszikus munka és család összehangolásának a kérdése az egy nagy dilemma a vezető pozícióban lévő nők esetében, de nyilván látunk számos nagyon szép, akár magyarországi példát is, amikor több gyermekes családanya ugyanúgy be tud tölteni egy vezető pozíciót, mint akár a férfi társai.
Tehát akkor Magyarországon igazából nem is annyira
rossz a helyzet a vállalati világot tekintve. Egyébként akkor Magyarországon most ön hogy látja, választani kell munka, erőteljes karrier és családalapítás között, vagy ez abszolút tud egymás mellett működni, és pozitív tendenciák vannak?
Én azt gondolom, ez abszolút tud egymás mellett működni, és ha megengednek egy másik felmérést hivatkozni, Magyarországon GKI készített egy nagy felmérést 2017-ben, miszerint a hazai felsővezető Magyarországon a 30%-a nő, középvezetői szinten pedig 33%-a. És hát jellemzően a nők által betöltött munkakörök az élelmiszeripar, könnyűipar vagy az üzleti szolgáltatások terén vannak jellemzően nők, ami azt gondolom, hogy egyrészt magyarázható a horizontális szegregációval is. Ez egy viszonylag érdekes elméleti gondolat, de abszolút működik a gyakorlatban, miszerint a gazdasági szektorok terén eltérés van a között, hogy nők vagy férfiak töltik be, és a nők főleg költségvetésben dolgoznak, vezető pozícióban, majd utána lépnek át az ipar területére, ha olyan a lehetőség, akkor szintén vezető pozícióba. A férfiaknál pedig éppen fordítva van. Ők előbb jellemzően az iparban töltenek be vezető szerepet, és majd azt követően egy későbbi karrierút során térnek át akár költségvetési vagy egyéb területekre.
Ennek van valamilyen magyarázata?
Ez egy természetes folyamat a horizontális szegregációnak. Valahogy kialakult a gazdasági életben ezek a jellemző nőies és jellemző férfias munkakörök és feladatuk.
A női munkavállalás, magas pozícióban történő munkavállalás elsődleges akadályának, hogyha még azért mindig gondolom, beszéltünk némi üvegplafonról a nők esetében. Tehát ennek az akadálya elsődlegesen az, hogy a nők majd gyermeket fognak, vagy akarnak vállalni, tehát egy állásinterjú során mondjuk ez kerül előtérbe, mint hátráltató tényező, vagy egyszerűen, ahogy ön is fogalmazott, vannak természetes különbségek, hogy a férfiak akár mondjuk törtetőbbek, a karrierjükben több pénzt akarnak keresni, úgymond mohóbbak, szóval, hogy erre lennék kíváncsi, hogy mi itt a fő eredményezője ennek a női üvegplafonnak.
Igen, az okok vizsgálata az mindig azt gondolom, hogy nagyon összetett. Ez nyilván függ egy adott országtól, függ a megfelelő gazdasági szektortól. Én azt gondolom, hogy az okok között a legfőbb probléma az alapvető társadalmi egyenlőtlenségek. Ugye az előbb említett láthatatlan munka vagy többletteher, amely inkább a nőkre hárul, ez abszolút bizonyítható statisztikailag is. És az ön által említett üvegplafon effektus, ami ugye azt jelenti, hogy a nők klasszikusan megrekednek vagy megragadnak egy középvezetői szinten, és csak viszonylag kevés hölgy az, aki felsővezetői pozícióba tud lépni. Nagyon sokan firtatják azzal is a okukat, hogy a nők jellemzően nőies tulajdonságokat vesznek föl, és hogy egy vezető pozícióba férfias tulajdonságok szükségesek. Én azt gondolom, hogy ha megnézzük a nagy női vezetőket, most például Angela Merkel jutott hirtelen eszembe a politikából, abszolút férfias tulajdonságokkal, de nagyon jól tudta venni azt a szerepkört. Hogy mi lehet a megoldás, az egy nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy a nők esetében a szülés utáni visszatérés az erősen támogatandó a munkahelyi oldalról, például különböző speciális képzésekkel, vagy akár mentorprogrammal, és hogyha a hölgy minél hamarabb vissza tud illeszkedni a munkahelyi körbe vagy közegbe, akkor azt gondolom, hogy minél hamarabb tudja folytatni a karrierutat, vagy akár a vezető pozíciót.
Magyarországon egy ilyen kvótarendszer, amiről az Európai Parlament és az Európai Tanács határozott, könnyen megvalósulhat ez a 40%-os arány, és hogyan gondolja ennek a betartatását? Lesz, aki ezt majd ellenőrizni fogja?
Én azt gondolom, hogy kellene, hogy valamilyen szerv egy kicsit ellenőrizze ezt a 40%-ot. Ha a statisztikai adatokat nézzük, akkor alapvetően nem állunk rosszul, de hát ugye nem mindegy, hogy melyik évet vizsgáljuk, milyen szempontból közelítünk. Én mindenképpen dicséretesnek tartom ezt a kvótarendszer bevezetését, és azt gondolom, hogy ez is tudja támogatni a nők vezető pozícióban való még erősebb szerepvállalását.
És még egy dolog jutott eszembe. Miért van az, hogy a vállalati életben magasabban reprezentáltak a nők Magyarországon, a politikai életben pedig kevésbé. Ez is abszolút ilyen politikai, nagyon ilyen férfias foglalkozás, férfias ágazat, terület?
Azt gondolom, hogy ennek inkább ilyen történelmi hagyománya lehet, hogy a rendszerváltó országokban azért jellemzően ez alakult ki, hogy a rendszerváltás előtt vezető pozícióban többnyire férfiak voltak a politikai életben is, és azt gondolom, hogy mi ezt az utat még járjuk, szemben ugye a nyugat-európai országokkal, ahol egy teljesen más gazdasági és társadalmi berendezkedés valósult meg.
Az elmúlt percekben a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi karának dékán helyettesét Lipták Katalint hallották. Hamarosan színes hírekkel megyünk tovább, utána közlekedési infókkal, 7:30-kor pedig gazdasági hírekkel jelentkezünk.
Benedek Tibor nevét viseli a meccs emberének járó díj a vizes világbajnokságon. A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség bejelentette, hogy a magyarországi vizes világbajnokság vízilabda tornáján a mérkőzések legjobb játékosai a 2 évvel ezelőtt elhunyt világklasszis vízilabdázóról elnevezett külön díjat vehetnek át. Mindezt a 3-szoros olimpiai bajnok pólós, egykori csapattársa, az ugyancsak 3-szoros ötkarikás győztes Molnár Tamás mondta el. Benedek Tibor minden idők egyik legjobb vízilabda játékosa volt. Játékosként klubcsapataival és a nemzeti színeket képviselve is minden lehetséges nagy trófeát begyűjtött. Ötkarikás triplázásán túl világ és Európa bajnoki címet, világkupa és világliga sikereket ünnepelhetett a magyar válogatottal. Tagja a sportági hírességek csarnokának, és egyike a vízilabdázás 10 3-szoros olimpiai bajnok.